Megköszönjük neked, Urunk, hogy nem mondtál le rólunk, hanem azért vagyunk mindannyian itt Mátraházán, mert azt akarod, hogy az életünkben valami változás történjen. Köszönjük, hogy megengedett, hogy az ige tükrében megvizsgáljuk magunkat. És köszönjük, hogy meg akarsz szentelni mindannyiunkat. De köszönjük azt is, Uram, akik még nem jutottak el, hogy igazán átadják az életüket, hanem csak a középúton járnak. Langymelegek, akik nem égnek még forron, érted? Azokról sem mondtál le, hanem őket is szólítgatod. Köszönjük, hogy tart a kegyelmi idő. Hadd kérjük, vedd szívesen, hogy ahol a te szíved ott van, ott lehessen a mi szívünk is. És áld meg a közös ige tanulmányunkat, és áld meg, Urunk, majd a kis csoportos beszélgetéseket is. Amen. Azok, akik nem voltak tegnap, és azért jó páran nem voltak tegnap, hadd kapjanak valami ízelítőt a tegnapi napunkból. Tegnap délelőtt arról beszéltünk, hogy fontos az Istennel való kapcsolatunk megújulása. Aki ezt nem érzi, ott nagy baj van, mert akkor ő tényleg egy olyan középúton jár, hogy ide is hajlik egy kicsit, oda is hajlik, neki teljesen mindegy, hogy miben van, és nem látja, hogy Isten valami többet akar tőle. Isten, hadd mondjam így, teljesen ki akarja őt sajátítani. Olyan szépen hangzott el Judit szájából, hogy a megtérés tulajdonképpen egy uralom átadása az életünknek, amikor én eldöntöm, hogy mostantól a legkisebb dolgokban is, hogy hova megyek nyaralni, hol töltöm a szabadságomat, melyik könyvet olvasom el, a legkisebb dolgokban is megkérdezem az én Uramat, Jézus Krisztust, hogy ő döntse el, hogy mi a jó nekem. Abigail ezt el is mondta a bizonyságtételében, hogy miután ő megtért, mégis hányszor visszatért, hogy nem kérdezte meg az Urat, és mi lett a következménye? Egyre csak távolodott tőle. Tehát arról beszéltünk, hogy Isten igenis várja a lelki megújulásunkat a vele való kapcsolatunkban. Beszéltünk az ige olvasás fontosságáról, hogy ne csak a szememmel olvassam végig, hanem tudjam is, hogy miről van szó. Olyan érdekes volt, tegnap még beszélgettem egy pár emberrel, és aranyos volt valamelyik, azt mondta, hogy én olvastam az igét, de már nem emlékszem, hogy mit. Hányszor vagyunk így? Ha nem tudja a testünk az ételt megemészteni, nagy baja van a szervezetnek. Ha nem tudjuk megemészteni az igét, mert csak úgy olvassuk a szemünkkel, és fogalmunk sincs, hogy Isten mit üzent, nagy baja lesz a lelkünknek. Tehát nem mindegy az igeolvasásunk, nem mindegy az az idő, amit minőségi időt odaadunk Istennek, nem mindegy az imádságunk, hogy amikor leülünk imádkozni, rögtön a saját kéréseinket zúdítjuk Isten nyakába. Egyébként az ima közösségünkben megfigyelhető, és úgy beszéltünk erről, hogy régen szétosztottuk, hogy most csak Isten dicsőítjük, most csak hálát adunk, most csak bűnbánatot tartunk, és amikor úgy olvadt már az egész, mert már mindenki tudta, egy idő után mégis a kérések tömkelege. Az Isten dicsőítése és a hálaadás rendszerint könnyen elmarad, mert saját magunkat helyezzük előtérbe, és nem tudunk annyira Istenre odafigyelni. Tehát fontos az ima életünk megújulása, hogy beszéljek Istennel, és aki igazán imádkozott már, és ezt a saját tapasztalatomból mondom, és szerintem az ima közösség tagjai megerősítik, egy 5-6 perc kell, mire átállok az imádság hullámhosszára, és elkezd tudni velem Isten beszélni. Az az idő az, amire ki tudom kapcsolni önmagamat, és már Isten kezd velem tulajdonképpen beszélni. Tehát amikor nekem 2 perc egy imádság, az nem elég. Ezt én komolyan mondom. Tehát ebben is fontos, hogy nézzük meg, mennyi a mi ima életünk, hány percet tudunk az imádságra szánni. Szó volt a csendes hetek fontosságáról, hogy mindent kikapcsolni, és tényleg azt a hetet csak azzal tölteni. Iharos egy ilyen hely ott mellettünk, ahol vasárnaptól péntekig mindent kizárnak. Nem lehet jönni-menni, hanem csak a belmisszióban arra, hogy Isten közelébe leülni, ezt sem intézem, azt sem intézem, nem lehet feltölteni a mobiltelefont, tehát ki kell kapcsolni, és mégis jó, mert éppen az is elhangzott tegnap, hogy körülbelül a harmadik nap az, mire az ember eljut oda, hogy le tud csendesedni, és oda tud fordulni, tehát a csendes hetekre is készülni kell, és akkor van a legnagyobb áldás rajta, amikor tényleg át tudok hangolódni. Beszéltünk a közösségről, hogyha valakinek nincs közössége, és nem kap visszajelzést, az sem jó. És olyan jó volt, hogy tegnap este Edinától Péter történetét hallottuk, annak a tanítványnak a történetét, aki hiába fogadkozik, hogy ő nem fogja Jézus Krisztust megtagadni, mégis megtagadja őt, de Jézus Krisztus meg akarja őt újítani, és noha visszamegy a régi életéhez, noha ő már emberhalász volt egyszer, és elmondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, tehát az első hitvallását megtette, visszatér a régi életéhez, és újra halakat akar fogni. És Jézus szavára, oda megy Jézushoz, bűnbánatot tart, és Jézus nem elveti, hogy na jó, hát veled nincs mit kezdenem, hanem új feladatot ad Péternek, megerősíti Pétert a szolgálatban, és így kezdhet Péter tulajdonképpen újat. Tehát Péternek megújult a kapcsolata Istennel, és onnantól kezdve megújult az emberekkel való kapcsolata is. Amikor valaki megtér, hadd mutassam fel a szívecskét, akik nem tudnák, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. És ez az arany szín az Isten országát, az aranyvárost jelenti, a mennyei várost. De ide csak az jut be, és ott van a Jelenések könyvében, akinek tiszta, hófehér ruhája van. Akinek megtisztult a szíve. Hát igen, de a mi szívünk a bűnöktől, az irigységtől, a rágalmazásoktól, a rossz gondolatoktól, az emberek megbántásáig, bármit elkövethetünk, ilyen fekete. És csak egy módon lesz tiszta a szívünk, ha Jézus vére megtisztít. Ha oda megyek, és elmondom, hogy Úr Jézus, elfogadom a te áldozatodat. Köszönöm, hogy te haltál meg helyettem. És Isten megadja nekünk a bocsánatot, és innentől kezdve lelkileg egy növekedésben van részünk. Aki nem kért a bűneért bocsánatot, nem tette meg azt az első lépést, annak ilyen a szíve. És még egy fontos dolog van az Istennel való kapcsolatunk megújulásában, hogy amikor átadtuk az életünket, és megtért emberek vagyunk, utána is fogunk bűnt elkövetni. Tehát ne higgyük azt, hogy onnantól egy hibátlan életünk lesz, bűntelen életünk, de amikor egy kis folt lesz, ami fehér szívünkön, ruhánkon, az azonnal fájni fog. Emlékszik-e valaki, hogy Péter, amikor megtagadta Jézust, mit csinált? Hogy sírt? Keservesen sírt. Hadd kérdezzem őszintén, hányszor sírtunk mi már a bűneink miatt? Keservesen, hogy én megbántottam azt a Jézust, aki az életét adta, értem. Ha nekem olyan jó az Istennel való kapcsolatom, tudok sírni a bűneim miatt. Ahogy az embereket megbántom, és olyan jó látni, visszatetszenek gondolni a gyerekekre, megbánt, valami rosszat tesz, és tényleg megbánja, szinte szepegve megy oda a szülőhöz, vagy a pedagógushoz, és látszik rajta, hogy tényleg bánja. Mi olyan könnyen vesszük. Úgy is bocsánatot kapunk. Ez a bocsánat Jézus Krisztusnak az életébe került. Fáj-e, ha én újra bűnt követek el? Figyelmeztet engem Isten valamire, és én csak elkövetem, még mindig nem tudtam megtanulni, amit már ő olyan régóta megtanítana. Vagy pedig csak legyintek rá. Én tiszta szívemből kívánom, hogy mindannyian, akik itt ülünk, el tudjuk mondani, hogy királyi gyermek vagyok én, van hófehér ruhám, megváltom, vére mosta le, mely folyt a Golgotán. mert csak ilyen hófehér ruhába léphetünk be a mennybe. És ez a célja ezeknek a csendeseteknek, hogy megvizsgáljuk magunkat, és teljesen tudjuk, hogy hol tartunk hitben. A mai témánk megújulás az emberekkel való kapcsolatainkban. Csak akkor tudunk megújulni az emberekkel való kapcsolatainkban, ha Istennel már rendeztük a dolgokat. És hadd hozzam itt rögtön legelső példaként az adós szolga példázatát, amit Jézus Krisztus mond el. Van egy király, aki számadást tart. És kiderül, hogy az egyik szolgája 10 000 talentummal tartozik neki. És bemegy és kéri tőle, ez egy évi királyi jövedelem volt, a királynak egy éves bevétele, és oda megy és azt mondja, hogy add meg a tartozásodat. Jaj, nem tudom, kérek még egy kis haladékot. És azt mondja, hogy rendben van, elengedem a tartozásodat. Boldogan megy ki ez a szolga, és ott találkozik a másik szolgával, aki 100 dénárral. Az 3 hónapi napszámos bére volt, 100 dénárral tartozott, és ugyanúgy számon kéri őt, hogy na akkor kérem a tartozásodat. Ugyanúgy elkezd könyörögni, és azt mondja, hogy adj nekem haladékot. Nem, lejárt a határidő, börtönbe teszlek azért, amiért nem adtad meg. Most kapta meg a kegyelmet, és kimegy, és nem tudja ugyanazt megtenni a másik emberrel. És hát persze, hogy jelentik a királynak ezt az esetet, és megbünteti a szolgát. Ez a legjobban példázza, hogy ha én tényleg megkaptam a kegyelmet, és már átélem azt, hogy mit kaptam Jézustól, csak akkor tudom az emberi kapcsolataimat megújítani, mert akkor nem azt látom, hogy annak a másik embernek mennyi tartozása van felém, hanem azt látom, hogy mennyit engedett el nekem Jézus Krisztus. Vagy amikor a bűnösnő megmossa az olajjal Jézus lábát, ugyanezt mondja, neki több bűnet öröltetett el. Ő képes a legtöbbet odaadni hálából. Tehát ha csak akkor fogom tudni az emberi kapcsolataimat megújítani Jézus segítségével, ha az először az Istennel rendeztem az én életemet és az én kapcsolatomat. Pál apostol azt mondja, mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Megvastagítottam, hogy mi egy megtért ember számára a legfontosabb. Az a legdrágább és legfontosabb, nem hogy az ő célját megvalósítsa, hanem amit feladatot kaptam, azt elvégezzem becsületesen. Pálnak a megtérése után ez volt a lehető legfontosabb. De nem csak Pál kapott feladatot, hanem a tanítványok is kaptak feladatot.
Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. János 13:34-35.
Igen. Jézus nem kevesebbet bíz a tanítványokra, azt mondja, hogy úgy szeressétek az embertársaitokat, ahogy én szerettelek titeket. Mondhatjuk azt, adjuk az életünket bátran a másikért, hiszen ő az életét adta oda mindannyiunkért. Sőt, itt még azt is mondja, hogy ha ti így fogjátok szeretni egymást, mindenki tudni fogja, hogy az én követőim vagytok. Ez lesz az, nem az, hogy beszéltek arról, hogy örök életre van szükség, hanem ha már egymást fogjátok tudni szeretni, akkor fogják meglátni, hogy ti az én követőim vagytok. János később folytatja a levelében, abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogy ő élt. ha most föl kéne tenni a kezünket, hogy ki szeretne Jézus Krisztus mellett egy egész életben megmaradni, tegyük föl a kezünket. Ki az, aki komolyan gondolja, hogy szeretne Jézus útján látni? Magának is úgy kell élnie, ahogyan Jézus élt. Tetszenek érezni, milyen magas a mérce? Nagyon magas, én nem tudom megugrani egyedül, de nem kér kevesebbet, úgy éljek. És nem szabad legyintenünk, hogy hát ebből úgyse érek el semmit, lemondok róla, mert Jézus képessé tud tenni, hogy valamilyen szintet elérjek ebben. Azt mondja, hogy mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Ki tudja megadni, hogy Jézushoz hasonlóvá legyünk? Az Úr lelke. Csak ő végezheti el bennünk, hogy Jézus képére formálódjunk, és hogyan? Ha fedetlen arccal tükörben szemléljük, és oda jutunk, amit Abigail elmondott, amikor elmaradtak az igeolvasásai, abban a pillanatban a lelki élete nem megállt, hanem elindult visszafelé. Ha abba hagyjuk csak egy-két-három napra az ige olvasását, tényleg tanulmányozását, a lelki életünk elindul lefelé. És egyszer csak azt veszük észre, hol van már az első szeretet, az első hit én bennem. De Isten lelke képes ezt elvégezni bennem. És megismétlem, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványom vagytok, ha szeretitek egymást. Olyan csodálatos, hogy nem mondott még le rólunk, sőt, Pál ezt mondja az efézusiaknak, az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Legyen ez az első, amit nagyon komolyan hazaviszünk. Növekedjünk mindannyian fel Krisztushoz, aki a fej. Ő a fej, nem én dirigálok, neki kell megmondania, hogy mit tegyek. Nőjek fel a szeretetben ő hozzá. És tulajdonképpen ez minden kapcsolatunknak az alapja, a szeretet. És szeretnék most, mivel az emberi kapcsolatokról van szó, egy párat kiírtam, egy pár igével, hogy mit ír a Biblia, kikkel vagyunk mi kapcsolatban, és hogy kell azokkal az emberekkel viselkednünk, mit vár el velük kapcsolatban. Az első a házastárs. Már a Biblia elején megjelenik, amikor azt mondja az Úristen, hogy nem jó az embernek egyedül, alkotok hozzáillő segítő társat. És ott van a Mózes könyvében szintén, amit én Márk evangéliumából írtam most ki, mert Jézus is megismétli, hogy elhagyja az ember apját, anyját, lesznek ketten egy testé, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. És nézzük meg a házassági kapcsolatunkat. Mit jelent az, hogy egyek vagyunk? Egy az utunk, egy a szívünk, egy a gondolkodásunk. Ha nekem fáj valami, azt a férjem is érzi. Ha neki fáj valami, együtt érzek vele. Nem kezdünk két felé húzni, hanem megpróbálunk teljesen egyek lenni ő benne. Isten így képzeli a házasságot. Amikor nincsenek titkaink egymás előtt, amikor meg tudom a legtitkosabb gondolatomat beszélni a házastársammal, hiszen egy vagyok vele. Kimerem mondani, hogy rosszul esett, hogy ezt tetted. Vagy ha ő mondja nekem valamire, akkor tudok tőle bocsánatot kérni, és próbálok a helyzeten javítani. Nem két test, hanem már egy. Péter, a tanítvány azt mondja, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Én gondolom, közöttünk nincs olyan férfi, aki nem engedelmeskedik az igének, ugye? Tehát így nem kell az asszonyoknak a magaviseletével meggyőzni őket, hogy Jézus útján járjunk. Mit is jelent tulajdonképpen az engedelmeskedés, az Úrban való engedelmeskedés. Tehát ha a férjem bűnre vinne, hiába ő a fő, én nem mehetek utána, nem mehetek bele a bűnbe, hanem az én magaviseletemmel meg kell mutatni neki azt a jó utat. Ez lehet, lehet az imádság, lehet egy csendes elbeszélgetés, mit kell tenni, de a bűnben nem mehetek utána. De férfiak, ti is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmébe, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Kedves férfiak, ugye olyan kedvesek a feleségükkel, hogy a feleségük szívesen ül le önökkel imádkozni. A ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Nem is feltételezem, hogy itt vannak házastársak, akik nem imádkoznak együtt, mert ez a legnagyobb összekötő kapocs. És hogy miért? Mert az Istent nem tudjuk becsapni. Ha nekem fáj valami, az Istennek kimondom, ha én jó kapcsolatban vagyok vele. De ha nem merem a férjem előtt ugyanezt elmondani, akkor vele nem vagyok őszinte. Törekedni kell a közös imádságra. Ez a házasság összekötő kapcsa, mert ez az a pillanat, amikor a harmadikba belekapaszkodom, és tudom, hogy István alkalmazkodik nálunk hozzám, mert korán megyünk, és ő az, aki noha ő szokott később kelni, de föl kell hajnalban, hogy a közös imádságunk ne maradjon el. Fontos a közös imádság, mert abban tudunk mindent megbeszélni. És a következő, a házasságot mindenki tartsa tiszteletben, a házas élet pedig legyen szeplőtelen, legyen tiszta. Úgy gondolom, nem kell magyarázni, nem fér bele harmadik, nem fér bele videó, nem fér bele pornó oldal, semmi más nem fér bele. A házas élet legyen tiszta, de még a gondolatban sem. És ez ugyanaz vonatkozik a fiatalokra is, akik még nem házasok. Úgy kell megválasztanotok a házastársatokat, ott van nagyon komolyan az az ige, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. De még ha ő hívő, akkor se biztos, hogy ő lesz a társad. Kérd el az Úrtól, mert az Úr hozzád illő segítőtársat akar. És ha valakik nem tudnak a házasság előtt az udvarlás időszakában imádkozni, nem fognak tudni később sem. És olyan könnyű 2 év múlva Istent okolni, hogy de Istenem, hát hol vagy te, miért rossz a házasságunk? Azért, mert nem figyeltünk Istenre. És amielőtt belementek bármilyen párkapcsolatba, fontos, hogy megkérdezzétek Istent. Uram, én most ugyan szerelmes vagyok, de tényleg őt akarod társamul? Olyan aranyos volt, egyszer egy fiatal elmesélte, hogy milyen szerelmes volt, és pár év azért imádkozott, hogy az a valaki legyen az ő házastársa, és pár év múlva azt mondta, hogy jaj, csak ne ő legyen. Hát akkor, ha a fiatal élete így változik, mire eljut a házasság koráig, pláne. Tehát fontos, hogy kérd, ne menj bele könnyelmű kapcsolatba, mert az csak sebeket okoz. Tarts tiszteletben a házasságot, és legyél készen, hogy tisztán őrizd meg magad a házastársad számára. A másik valaki a testvér. Ezt az igét úgy gondolom mindenki tudja idézni, amikor megöli Kain Ábelt, és megkérdezi Isten, hogy hol van Ábel a te testvéred? És azt mondja, Kain ezt felelte, nem tudom, talán őrzője vagyok én a testvéremnek. Nekem nagy szívfájdalmam, megmondom őszintén, hogy van a családunkban olyan, amikor a testvérek nem jó viszonyban vannak. Egyébben egyszer, kétszer, háromszor beszélnek. Nekem ez nagy szívfájdalom, mert nem ezt várja. Talán őrzője vagyok a testvéremnek? Igen. Mert a testvérem, és nekem oda kell rá figyelni, elindulhat az ő élete is egy mély lejtőn, de Isten számon kéri rajtam is a testvéremet. Mind a lelki életét, mint hogyha nem tudok rajta az emberi nyomorúságában, bajában segíteni. A 133. Zsoltárt érdemes elolvasni, csak a kiemelt részt kérem szépen, Flóra, felolvasod nekünk?
Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetek is benne. Csak oda küldesz áldást és élet adsz mindenkor.
Ezt az igét is komolyan kell venni. Csak oda küld az Úr áldást és életet, ahol a testvérek egyetértésben élnek. Milyen kapcsolatban vagy a testvéreddel? Kedves szülők, mit teszünk, hogy a gyermekeink igazi testvéri kapcsolatban legyenek? Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Aztán a következő a gyermek. Olyan sokszor idézzük ezt az igét is, hogy bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. És ez tényleg így van. De amikor megkaptuk azt az ajándékot, tudnunk kell, hogy el kell vele számolnunk, és Isten számon fogja kérni. És ezért fontos, hogy a gyermekeinket a neki megfelelő módon neveljük, mert akkor, ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Olyan szomorú, egy nagy támadásnak vélem, a KIA, az a keresztjén ismeretterjesztő alapítvány, és nagyon sok jó könyve van, és kapott most egy levelet, amelyben felszólították, hogy Dobsonnak az akaratos gyermek könyvét azonnal vonja vissza. Egy pszichológus csoport támadta meg őket, mert a testi fenyítést a kisgyermeknél megengedi, és ez a gyereknek árt. És legyinthetünk rá, hogy jó, hát ez semmi, de nem. Isten komolyan mondja, ha kell, igenis fenyítsük meg, mert így lehet a gyermeket nevelni. Neveljük agyon, de a fenyítés az kell, mert akkor sem fogja elfelejteni, ha megöregszik. És egy nagyon fontos dolog, és ez a szülőknek szól, nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Ez általában az idősödő szülőknél lehet észrevenni, amikor elszakadnak a gyermekek, és azt érzik, hogy egyedül maradnak, és kihasználva a gyermekeket mindenképpen vissza akarják vonni, esetleg betegséget is egyebet színlelve csak ott maradjon, mert ő a támasza. És nagyon fontos, ahol özvegyen marad valaki, az édesanya, és belekapaszkodik a gyermekébe, megrontva annak a házasságát, mert nem tud új életet élni. Tehát nem a gyermekek tartoznak, hanem nekünk szüleink, szülőknek a feladatunk, hogy a gyermekeinket mindenféle szempontból útnak indítsuk, és nem csak a földi kincsek, hanem a lelki kincseket is gyűjtsük. Ő tulajdonképpen látni fogja, hogy hogy élem én az életemet, fontos-e csak a pénz, a pénz, a pénz, vagy fontos számomra, hogy igen, most csendes hétre megyünk. És ha a gyerek azt látja, hogy a szülei számára fontos a csendes hét, nem csak a tengerpart, akkor ha felnőtt lesz, akkor ő is ezt viszi tovább, hogy a szüleimtől azt tanultam, hogy fontos. Ha azt látja a szüleitől, hogy veszekednek és a tévé a fontos, vagy azt látja, hogy minden este imádkoznak, ezt is viszi. És itt van ez a lelki dolog, amit vihet. De hogy ne érezzék azt a gyermekek, hogy hú, de jó dolgunk van, és azt hiszem, még többen gyermekek vagyunk, engedelmeskedjünk a szüleinknek az Úrban, mert ez kedves, és ez a helyes. Én úgy gondolom, amíg valaki nem lesz nagykorú, kötelessége a szüleinek engedelmeskedni, és fontos, hogy amíg ott lakik valaki, amíg a szülei tartják teljesen el, figyeljen arra, de megint csak ott van, hogy az Úrban, amit az Úr vár. Most, ha ellentétes utasítást kap, akkor tegye Isten elé a dolgot, és Isten megmutatja az adott helyzetben, hogy mit kell tulajdonképpen tenni. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel. A fiatal fiúk figyeljenek erre a mondatra, és az apukákat hadd kérdezzem meg, amikor a gyermekeket nevelik, amikor beszélnek vele, fontos számukra, hogy Jézus mit mondana? Jézus mit tenne? Vagy esetleg könnyen kibújva, átruházva a feladatot, valami emberi bölcsességet mondunk, de nem az Úr tanítása szerint neveljük a gyermeket. Mit jelent az Úr tanítása szerint nevelni? Ismerni kell a Bibliát. Belekerül a gyermek egy adott helyzetbe, az emberi bölcsesség semmit nem ér, mert úgyis megy a feje után. Ha viszont az igét felmutatom neki, megmarad benne. Keresd ki, olvassuk el együtt. Döntsél. A te döntésed, az Úr tanítása szerint. Megszabad újulni ebben is, kedves apukák, hogy az Úr tanítása szerint nevelni a gyermekeinket. Fegyelemmel és intéssel, hogy megtanulja azt, amit kell. De nagyon fontos az is, és ugye hoztak most egy törvényt a szülőtartásról, mert az idős otthonok nagyon tele vannak, és sajnos az oda betett idősekhez 2 hónapban, 3 hónapban egyszer mennek el a gyermekeik. És ez ott volt Jézus idejében is, amikor valaki azt mondja, és így fogalmaz Jézus, tiszteld apádat és anyádat, aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig ezt beszélitek. Ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel kötelességem volna téged megsegíteni, akkor már nem engeditek, hogy bármit is tegyen apjáért vagy anyjáért, és így érvénytelenné teszitek az Istennek az igéjét. Vagyis amit a szüleire szánt volna pénz, azt mondta, hogy hú, ezt nekem áldozatként kéne vinni a templomba, akkor azt mondták, hát oda kell vinni, a szülei meghalhattak esetleg éhen. Nem vagyunk így. Én most inkább a templomban segítek, elmegyek a kertet, vagy bármi más csinálni, de nincs egy órám, hogy beszélgessek az idős szülővel, vagy meglátogassam a kórházba. Isten előtt nem ez a kedves, hanem az a kedves, hogy ezt is mérlegre tegyem, hogy amivel a szülőmet kell segíteni, tudjak mellette állni, önmagamat ebben is háttérbe szorítani. Barátaink ugye vannak mindannyiunknak. Azt a Bibliából egy barátság Jonatán lelke összefor Dávidéval. Jonatán Saul király fia volt, Dávid pásztorfiúként bekerült, és Jonatán teljesen tisztában volt azzal, hogy Dávid lesz a király. És nem akarta onnan lesz. Azt mondta, úgy is tudom, hogy Isten neked adja a hatalmat, a királyságot. És annyira összeforrt a lelke Dávidéval, annyira szerette őt, hogy képes volt a királyságról lemondani Dávid kedvéért. Tehát a szívében végződött tulajdonképpen. Mennyire jó lenne, ha nekünk is lenne ilyen barátunk. Mennyire vágyódunk barátok után, akikkel megbeszéljük a dolgainkat, akik talán támogatnak bennünket. De ha esetleg mi vagyunk barátok, olyan jó lenne, ha nem hagynánk őket cserben, mondja a példabeszédek, amikor nekik szükségük van ránk. És van még egy nagyon szép ige a példabeszédekben. Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Példabeszédek 17:17. Amikor nyomorúságban, nehézségben vagyok, akkor a barát igazi testvérré válhat, aki többet segít, mint talán az igazi testvérem. És a legnagyobb dolog, amit Jézus mond, ti az én barátaim vagytok, de itt a feltétel, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. Tehát ha megtartom az igét, ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. Van egy nagyon szép ének, ó, mi hű barátunk Jézus, én javaslom, álljunk föl és énekeljük el. Ó, mi hű baráta Jézus, hordja bűnünk, bánatunk, mi dicsőség, hogy nevében Istenhez fordulhatunk. Nyugodtan mozogjunk egy picit. Thank you. Köszönöm szépen. Feljebb valóink mindannyian, mindannyiunknak vannak, osztályfőnök, igazgató, főnök, falu vezetője, polgármester, országunk vezetője. Erről is rendelkezik az ige. Tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, hálaadásokat minden emberért, királyokért, minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk, teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez a jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt. Ahhoz, hogy csendes legyen az élet körülöttünk, a feljebb valóinkért imádkozni kell. Ki az, aki hetente többször szokott a főnökéért, a feljebb valójáért imádkozni? Ki az, aki hetente egyszer? Általában akkor szoktunk, ha érezzük a szorításokat, és azt érezzük, hogy hú, de rossz. Én megmondom őszintén, hogy így volt valami, nem mondok nevet, van egy vezető, akiért mostanában sokat imádkozunk, mert nagyon érződik, hogy nagy zűrök vannak körülötte. De milyen jó, hogy Isten azt akarja, hogy megújuljunk, és rendszeresen imádkozzunk. De azt is kéri, hogy ne csak imádkozzunk, hanem engedelmeskedjünk a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Jézus is engedelmeskedett a hatalomnak. Befizette az adót, befizette a templomadót, mindent, amit leírt, ugye erre mondja, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, Istennek, ami az isteni. Ne a szélsőségekre gondoljunk, amikor egy keresztény embert a főnöke valami tisztességtelen dologra akar rávenni. De van olyan, amikor nem ért egyet, az beosztott a főnökével, de mégis meg kell tennie. Judit úgy fogalmazott tegnap, hogy a projektből ő csak egy részfeladatot végez, de a főnök látja át az egészet. Rámerem-e így bízni, nem a főnökömre, hanem Istenre magam, és tudok-e így a főnökömnek, az osztályfőnökömnek, a tanáromnak, vagy bárkinek engedelmeskedni? De emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten igéjét hirdették nektek. Gondoljatok földi vándorlásuk végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok félrevezetni magatokat mindenféle különös tanításoktól. És fontos a gyülekezetben, hogy ismerjük az írást. Lehet olyan, mi is eltévedhetünk, valamibe belekeveredünk, és egyszer csak valami tévtanítást kezdünk hirdetni. Észrevesszük-e? Ezért fontos a lelkipásztorokért való imádság, hogy megmaradjon az ige tiszta útján, mert, és itt azért mondja később a zsidókhoz írt levélben, ez a mind a 13. részből van válogatva, mert ők vigyáznak rátok, és nekik kell számot adniuk a lelketekről. Tehát amikor valamiben nehezen értünk egyet, hogy miért van esetleg az a nagyon keskeny út, nagyon nagy harcai lehetnek egy lelkésznek, hogy melyik az a keskeny út, amelyiken tényleg járunk, és miért nem szélesítjük azt az utat. Mi az, ami belefér? És csak az ige lehet a mérce, amit Isten enged. És fontos, a lelkésznek is lehet rossz kapcsolata Istennel. Ő is ember. Viszont amikor valaki imádkozik, hogy ő is megmaradjon az Úr útján, csak azt tudja hirdetni a szószékről, amit Isten rábíz, hogy megújuljon ő is a lelkében, ne égjen ki. Ezekért nem csak hogy szabad, de kell is imádkozni. És így készülni az Isten tiszteletekre. Aztán a gyülekezet. Mindannyian gyülekezeti tagok vagyunk, és nagyon fontos, hogy a gyülekezetben az egész gyülekezet együtt, az ott kimaradt, de ott van benne, áldotta az Urat, ősei Istenét, meghajolt és leborult az Úr előtt. Mi mindannyian meghajolunk az imádságkor. Közösen tényleg tudjuk áldani az Urat, az Istent? Álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel vagyunk? Minden gyülekezeti taggal a gyülekezetben? Vagy piszkálom őt, hogy na hát én azt láttam, őt azért nem kedvelem, ő ilyen a világnézete, ővele inkább nem beszélek. Vagy pedig azt meglátom, azt a közösset, hogy ő is szereti Istent, őt is megváltotta, különbnek tartom, akkor ne én akarjam megszabni, hogy ki jár a templomba, kit fogadok be, kit nem. És ha én egy szívvel, egy lélekkel vagyok azokkal a templomban, akikkel egy közösséggel tartozom, az Isten ajándéka napról napra növeli a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Nem a létszámát a gyülekezetnek, lehet, hogy a létszám marad annyi, amennyi, viszont az 50-ből már 40 adta át az életét az Úr Jézusnak. Wesleynek a könyvét olvasom most naponta, és a múlt héten volt egy éppen ilyen mondata, hogy többet ér egy olyan valakivel Isten országát építeni, aki nagyon komolyan veszi, hogy az Isten országát építve a bűnöket megbánva előrelépjünk, mintha 100 olyan emberrel, aki a középutat választja, és nem ég a szíve az Úr Jézusért. Megláthatjuk a pátyi gyülekezetben, tényleg nőni fog-e a gyülekezet az üdvözülőkkel, vagy pedig megmaradunk langymelegnek. Én hiszem, hogy nő, és ez olyan jó, hogy Isten engedi látni, ez a ifis csendes hét nagyon jó volt látni, hogy megtörtént, és jó azt is látni, amikor Isten nyitogatja a szívet, és megmutatja, hogy változnunk kell. De a gyülekezetre vonatkozik, tegyünk jót, amíg időnk van mindenkivel, leginkább azokkal, akik testvéreink a hitben. Fontos, hogy segítsük azokat, akik rászorulnak, de mindig először nézzünk körül a keresztények között. És hogyha nyitott szemmel látjuk, akkor meglátjuk, hogy van olyan keresztény család, akinek nagy szüksége van a segítségre, és ne felejtsünk el velük jót tenni. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendég szeretetet. Vajon meg tudjuk-e nyitni az otthonunkat? Házi Biblia óra? Közös alkalom? Sok minden előtt. Vendégszeretet gyakorlása. Teljes alázatossággal, szelídséggel, türelemmel viseljétek el egymás szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. A lélek egységét csak akkor tudjuk megtartani, ha mindannyian Jézus Krisztusra figyelünk, és az ő lelke vezet. De van egy olyan ember is, akivel találkozunk, hogy ellenség. Vannak ellenségeink, vannak haragosaink talán. És nem kér kevesebbet Jézus, szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Szoktunk az ellenségünkért imádkozni? Aki haragban van, aki megbánt, aki gúnyol, pedig nem vár kevesebbet Jézus. De ha összevesztem valakivel, minél előbb béküljek meg vele, amíg élek, amíg együtt vagyok az úton vele. Kiírtam két fordításban is, békülj meg ellenfeleddel idejében, vagy békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt vagy vele. Egy példát hadd mondjak el. Két unoka testvér egy örökségen összeveszett, Pátyon történt meg, egyikőjük sem él már. És nagyon sokszor hallotta, elmondta az asszony, hogy ő nagyon sokszor hallotta az Isten tiszteleten, hogy meg kell bocsátani, nem lehet a haragot ápolni. És az unokatestvére 3 paddal előbb ült a templomban. És ahányszor hallotta, ugye rálátott az unokatestvérére, és ott volt benne, hogy ki kéne, hogy béküljenek. És nem ment. Majd ők jön. És ez az unokatestvér infarktusban meghalt. És akkor tudtuk meg ezt a történetet, hogy pedig Isten figyelmeztetett, hogy béküljek ki vele. És nem tettem, mert azt vártam, hogy ő jöjjön hozzám. Nem szabad várni. Menjek, alázkodjak meg, és béküljek ki. És akiről nem ír a Biblia egyebet, vagy én most nem szedtem össze többet, az mindenki más, az a fele barátunk. Minden más ember, akivel találkozunk. Azt mondja Pál, tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért. Ez a feladatunk. Eszembe jutott egy Gyökösi Bandi bácsinak egy aranyos történetet ír le egy idős néniről, aki kiment reggelenként a kertjébe, és a szomszéd látta, hogy fölemeli a kezét, és mindig kinyitja egy-egy ujját. És nem értette, hogy miért teszi. És elmondja, hogy hát az első ujjam, ezzel azt nyitom, megkérdezi, miért teszi, és elmondta, hogy azért, mert az első ujjam, ez az első helyen állókért, a vezetőkért imádkozom. A második, a mutató ujjam, azokért imádkozom, akik az Úrra mutatnak. A legnagyobb, a harmadik ujjam, és most nem jut eszembe, hogy kiért, a gyűrűs ujjamban a házastársamért, és a családokért, és a kis ujjam pedig a legkisebbekért. Valaki tudja, hogy mi volt a harmadik? Bocsánat, itt leblokkoltam közben. Tehát mindenért, és ezt mondja, utána fölemelem mind a két tenyeremet, és az egész világért könyörgök. Minden emberért. A szeretet a legfőbb forrása annak, hogy megváltozzon az emberekkel való kapcsolatunk. És én felolvasom a szeretet himnuszát, és utána jó pár igét, és én azt szeretném kérni, hogy miközben ezek az igék elhangoznak, olyan odafigyelve hallgassuk, kire mutat Isten ezzel az igével kapcsolatban, melyik emberrel kell ebben a dologban megújulnom. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben, elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot. Mondjatok igazat. Mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Milyen fontos az igazmondás. Milyen fontos, ha én összeveszek valakivel, még aznap rendezzem a dolgot, és ne menjen át az én pillanatnyi haragom egy hosszan tartó, békétlen időszakba. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. A javainkból juttassunk a szűkölködőnek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges építésre. Hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Tényleg csak akkor szólok, amikor áldást mond, vagy a másik háta mögött piszkálódik. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek, minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. És az ados szolga példázatára visszagondolhatunk. Vagy a Kolossé levélbe ezt írja Pál, viseljétek el egymást. Kit tudok nehezen elhordozni? Azt kéri tőlem az Úr, viseljem el. Bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van valaki ellen, ahogy az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul. A füle az igazak könyörgésére figyel. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek, tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Testvéreim, ne rágalmazzátok egymást. Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. Ne ítéljetek és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátatik. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt. Meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban. El szoktam eljutni bárhova a családomban, az özvegyekhez látogatóba. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Sírni könnyebben tudunk, de amikor örülni kéne, ne engedjük, hogy az irigység gyökeret verjen. Olyan borzasztó, amikor lelki testvérek az örömükről nem mernek beszámolni a másiknak, mert azt mondja, hogy irigykedés kezdődik. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hadd kérjünk téged, Úr Jézus, vizsgáld meg az életünket. A te lelked végezz el bennünk azt, amit most kell, és segíts, hogy meg tudjunk újulni az egymással való kapcsolatainkban is. Amen. Álljunk ismét föl, és énekeljük el a 641. éneket. És ebből csak a harmadik verset énekeljük el.